Most folytatódik a hetes. A Magyar Szövetség Győrben a hollandok elleni jövő csütörtöki Európa-bajnoki selejtezőn búcsúztatja a válogatottól visszavonuló Görbic Anitát. A programról és a következő hetek eseményeiről Kaposi Dávid kérdezte Novák András főtitkárt.
A jövő héten Hollandiával játszik két mérkőzést a magyar női kézilabda válogatott, csütörtökön Győrben rendezik az Európa-bajnoki selejtezőt, ez egyúttal Görbic Anita búcsúja is lesz. Mivel készül a szövetség, hogyan búcsúztatja el a klasszis játékost?
Igen, hát túl azon, hogy a selejtezőnek nagy tétje, hiszen a csoport elsőségért szólnak küzdelem, azt gondolom, hogy a magyar női kézlabdázás egyik legendáját, hanem a legnagyobb legendáját búcsúztatjuk, és ennek megfelelően készülünk Anitának a búcsújára. Már örömmel jelentem, hogy az eseményre már szinte nem is lehet jegyet kapni, úgyhogy teljes telt házzal megyünk, és méltóképpen fogjuk tudni neki megköszönni mindazt, amit a sportágunkért tett, és reményeik szerint még sokat fog tenni nekünk azért, hogy a kézlabda további sikereket érjen.
Az elmúlt másfél évtized Görbic Anitáról szólt a válogatottban, több mint 1000 gólt szerzett címeres mezben. Látják-e már azt, hogy kiveheti majd át az ő szerepét?
Igen, hát én azt gondolom, hogy sok tehetséges irányító van az országban, és ez az előző világversenyeken is megmutatkozott. Talán nem is ez, amitől tartunk, ha egyáltalán tartunk valamitől. Minden esetre egy olyan ikon, egy vezéregyéniség kerül ki most ebből a rendszerből, akit szakmailag bár biztos lehet pótolni, de magát, a személyét, azt olyan értelemben nem, hogy a hiányát szakmailag talán nem érezzük meg, de a személyiségét azt mindenképpen.
Mi a célkitűzés erre a hollandok elleni két Európa-bajnoki selejtezőre?
Mind a két mérkőzést szeretnénk megnyerni, tehát több, mint szeretnénk megnyerni, a prémium rendszer is ennek függvényében került összeállításra. A csoport elsőség egyértelműen a célunk.
Múlt hétvégén sorsolták ki a férfi Magyar Kupa 4-es döntőjének párosítását. A Szeged a Csurgóval, a Veszprém pedig a Balatonfüreddel játszik majd április 14-én és 15-én. Debrecen lesz a helyszín, ez már egy visszatérő helyszínnek számít.
Debrecen az egy nagyon jó rendező helyszín, és itt külön köszönöm nekik, hogy ebben a Magyar Kupában is ugyanúgy nagy lendülettel álltok bele, mint az előző évben. Ugye egy szerződés köt minket most ehhez, amit remélem, hogy reményeink szerint ezt meg is hosszabbítjuk, hiszen egy rendkívül jó adottságokkal rendelkező csarnokról van szó, és egy rendkívül jó csapat áll emögött. Azzal, hogy a Füredje megverte a Tatabányát, a Veszprémbe került össze, a Szeged pedig a Csurgova, ugye itt az a különlegesség a versenykírás tekintetében, hogy úgymond a két nagy nem kerülhet össze csak a döntőben, tehát hogyha úgy alakul, akkor a döntőben találkoznak majd a nagyok egymással.
Ellentétben a női Magyar Kupával, ahol a húsvéti hétvégén rendezendő 4-es döntőben a Ferencváros és a Győr már az elődöntőben összecsap. Ennek a budapesti rendezésű 4-es döntőnek az előkészületeivel hogyan haladnak?
Az összesét eladtuk a női Magyar Kupa döntőre. Ez egy igen jó eredmény, de ez is mutatja azt, hogy elképesztően nagy kézlabda szeretet van az országban. Igen, itt a lebonyolítás az más, a sorsolás az olyan értelemben más volt, mint a férfiaknál, hogy itt összekerülhetett a két BL csapat, össze is kerültek, és ezzel indítjuk meg gyakorlatilag a Magyar Kupát. Itt is, ahogy az előbb említett eseményeken is készülünk meglepetésekkel, úgyhogy egy kicsit a sporté is, és egy kicsit a zenéje is lesz a főszere.
Aztán májusban újabb nagy torna lesz a Budapest Sportarénában, ez pedig a női bajnokok ligája 4-es döntője. Ennek a szervezésével hogyan állnak?
Itt is a szerzés az nagyon-nagyon jó. Hát azok a szektorok, amiket megnyitottunk, ott a jegyek már elkeltek, és ezt mindig külön öröm említeni, hogy ugye még nem is tudjuk, hogy van ebben magyar csapat, természetesen reméljük, hogy minimum egy magyar csapat mellett, de így is már több mint 6000 jegy eladásnál járunk, biztosak vagyunk abban, hogy teltház lesz, várjuk kíváncsian, hogy kik kerülnek be, és kik lesznek az ellenfele.
Ez biztosan még 2019-ben is Budapest lesz a helyszín, de vannak-e tervek, lépések, történtek-e már az ügyben, hogy ezt hosszabb távra is Magyarországra kössék ezt az esemény?
Egy 3 hónappal ezelőtti találkozón, ahol az Európai Kézilabda Szövetség elnöke és a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke találkozott, egymással megígérték egymásnak, hogy valamikor most a tavasz folyamán talán a Magyar Kupa döntő vagy a holland meccsen újra leülnek és megnyitják annak a lehetőségét, hogy Magyarországon tartsuk ezt az eseményt. Mind a két fél szeretné ezt, és informális forrásokból tudom azt, hogy az Európai Kézilabda Szövetségnek is ez nagyon megfelelne. Jó rendezőnek tartja Magyarországot, és biztonságban tudhatja itt a rendezvényt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nyárig, a tavasz folyamán egy bejelentéssel talán elő tudunk állni, hogy 20-tól újra a női Final Four Magyarországon rendezhetjük, de minimum versenybe megyünk érte.
másik nagy terve a szövetségnek, hogy a 2022-es és 2024-es férfi Európa-bajnokságot pályázik Szlovákiával közösen. Nyáron lesz ebben döntés, hogyan áll a pályázat?
A kongresszus az 2018. június 19-én egy kétnapos kongresszus keretében fogja a kézilabda szövetség, nemzetközi kézilabda szövetség eldönteni, hogy ki a győztes pályázat. Nem titkolom, hogy nagyon nagy erőkkel fogunk kimenni erre a kongresszusra, gyakorlatilag a kézilabda életből is és egyéb sportpolitikai életből is segítséget kérünk és kaptunk, úgyhogy egy nagyon nagy delegációval fogunk mindent megtenni azért, hogy Magyarországra hozzuk ezt az eseményt. Nem titkolom, hogy nagyon várom ezt a júniust, hogy milyen döntés születik.
Novák Andrást, a Magyar Szövetség főtitkárát hallották. A Nemzetközi Szövetség képzési központja lehet a Nemzeti Kézilabda Akadémia balatonboglári létesítménye, mondta Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora. Az akadémia tudományos és szakmai főigazgatója hozzátette, a létesítmény és az egyetem együttműködéséből Balatonboglár városa csak profitálhat. Dzsubák Tamás interjúja.
Ez egy nagyon érdekes házasság, hiszen a sportakadémiák azok különleges, magas szinten, úgy gondolom szakmailag, és minden területen magas szinten létrehozott tehetséggondozó központjai a sportnak. Tehát a Kézilabda Akadémia megfelel ma a világon a nemzetközi sport viszonylatban azoknak a követelményeknek, ahol a legmagasabb képzés folyhat. Ez annyit jelent, hogy nyomon követés a képzésben, az oktatási program kiemelkedő volt, az ellenőrzések, a különböző tesztrendszerek, amivel a folyamatos fejlődést figyeljük, azon túlmenően az informatikai rendszer jelenléte, az adatok statisztikai adatbányászati földolgozása. Tehát van egy kritériumi rendszer, amit az akadémiának meg kell tennie, és hát nagyon fontos, hogy az ott töltött időszak, ez bentlakásos akadémiáról van szó, közel 1000-1200 óra képzési időt jelent csak a sport területén, és a tehetséggondozásban legalább három fő területet kell fejlesztenünk, a szakmai részt, az élversenyzői képességet és mellette a szociopszichológiai részt, az egyes gyerekekre lebontva és a csapatszinten is. Na most ez mindez járul az iskolai tanulmányi képzéssel, ahol a gyerekre külön figyelve, mondjuk képességei szerint középiskolai szinten vagy kiemelkedő olyan jellegű képzést végeznek, amely többnyelvű nyelviskolát, például Balaton 6 kilométerre járnak ilyen helyre a gyerekek, Boglárra azok, akik informatikával foglalkoznak. Ezt jelenti az akadémia. Az egyetem részéről pedig nyilván az egyetemek az egy akadémiai tudásháttérrel kell, hogy rendelkezzenek, és minden komoly egyetemnek kell egy klinikumának lenni. Én a Testnevelési Egyetem rektoraként elhatároztam, hogy olyan helyeket is fogok keresni a képzéshez, amely nem csak az egyetemen belül valósul meg, hanem akik a korosztályos képzésbe ott a helyszínen, a gyakorlati képzés során megtapasztalják, illetve megtanulják a szakmát. Ezért van az, hogy az egyetemen belül az elmélet és gyakorlati képzés az körülbelül 50-50% körül van, és azok a szakmai gyakorlatok, amelyek a gyakorlathoz kötődnek, azokat úgy tervezem, hogy a legmagasabb szintű sportági akadémiákhoz kötődjön, illetve a sportklubokkal tudnak együttműködni. Így lehet párhuzamosan kezelni a sportakadémiákat és az egyetemi létet. Magyarul a legfontosabb képző szintér, ahol közvetlenül tapasztalatot tudnak a tanár és a sportedzői sportszakember képzéshez kapni a fiatalok.
Abból az akadémia mit profitál, hogyha az nemzetközi központtá válik?
Ez a legújabb története Balatonboglárnak, és a Nemzeti Kézilabda Akadémiát elsősorban a magyar kiemelkedő tehetséggondozásnak alapítottuk a kézilabda sporták számára. Azonban a testnevelés egyetem rekonstrukciója, és mondjuk a balatonboglári akadémiai sportszakmai háttér, azáltal, hogy én a világ kézilabdázásában már 17 évig voltam csak szövetségi kapitány, és mondjuk az IHF-et vezetők a szakmai munkásságomat ismerve fölkerestek azzal a lehetőséggel, hogy a világon 4 akadémiai ilyen jellegű képzőközpontot választanak ki, 2 Európába, és abba bíznak, hogy a koncepcióm, amely párhuzamosan folyik az egyetemi fejlesztéssel és a sportakadémiákkal együtt, és miután minden egyetemnek a legfontosabb feladat a nemzetközi elismertség, a nemzetközi respozíció kialakítása szakmai kapcsolatban létrejöhet egy olyan rendkívül kedvező csillagállás, hogy a világ szövetsége az ott lévő képzési szakmai elképzelések és anyagok, a testnevelési egyetem diplomás, tanári, szakedzőképző, mesterképző, illetve doktori iskolája együtt tudnak alkotni ez a három terület egy olyan elméleti és gyakorlati tömböt, ahol a világ kézilabdázásának csúcs elméleti és gyakorlati technológiája jelen lehet. Ennyit jelent mindannyiunk számára ez a hármas egység.
Egyébként az akadémia beindítása óta milyen fejlesztéseket, korszerűsítéseket tudtak végrehajtani?
Az első és legfontosabb, hogy a Balatonbogláron a régi urányi központot gyakorlatilag megmentettük, hiszen egy nagyon ritkán látogatott, nagyon nehezen működhethető, nem 21. század energetikájára épülő stadion. Az első volt, hogy a klimatikus részt rendbe tettük, hogy télen-nyáron használható legyen. Második pedig lenne, hogy olyan képzési centrumokat alakultottunk ki, ami Magyarországon is egyedülálló kapusképzőközpontot, különböző háromdimenziós mozgáselemző rendszereket, amivel a képzés egyedüli módon lehet fejleszteni. Na most azáltal, hogy az urányi központ és a területe alkalmas volt arra, hogy továbbfejlődjön, ott létrehoztunk egy olyan csarnokot az én terveim alapján, amely három gyakorló pályára oszlik, és egy nézőtérrel kezdődik, hogy a fiatalokat megfelelő módon lehessen mérkőzésen követni akár a szülőknek is, illetve létrehozunk egy olyan kamerarendszert, amivel az egész országba követhető lesz majd az edzés munkája a fiatalnak, illetve a megfelelő mérkőzés teljesítménye. Ezt létrehoztuk, nemzetközi szintű versenypálya is létrehozható közepén, ahol olyan 1800-2000 fős nézősereg is, tehát nemzetközi mérkőzése is, ha kialakítunk egy centrál pályát, alkalmas ez a nagy csarnok, és ezen túlmenően modernizáltuk a kondicionáló termet, egy világszintű technológiát a régi csarnokba telepítettem, létrehoztunk egy atlétika pályát, és megfelelő olyan proprioceptív, tehát izomzatot, ízületet erősítő szabadtéri pályát, ami szintén egyedülálló az országba. Úgyhogy olyan rendszer jön létre, amely összességében a fiatalok kondicionális képzésétől, a technikai és stratégiai képzéséig, tehát a sportág specifikus és a nélkülözhetetlen korosztályos kondicionális, illetve rehabilitációs, gyógytorna, regenerációs minden oldalról megközelítve tudjuk támogatni a sportolók fejlődését.
Mocsai Lajost, a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatóját, a Testnevelési Egyetem rektorát hallották. Mára véget ért a hetes, ezt nem lehet kihagyni, az Inforádió kézilabda magazinja. Új műsorral legközelebb kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.